Isten igéjét fogom felolvasni Máté evangéliumának 22. fejezetéből a 34. és a 40. versig. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Imádkozzunk. Uram, köszönjük, hogy ezen a vasárnap délelőttön ismét összegyűlhettünk a te nevedben, hogy téged dicsőítsünk, és hogy téged szeressünk teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elménkből. Kérlek, áld meg Varga Gyula testvérünket a mai ige hirdetés alatt, hogy általa meghalljuk a te üzenetedet, és adj nekünk erőt, hogy ne csak halljuk, ne csak lássuk, hanem cselekedjük is a te parancsolataidat. Erre kérünk Jézus nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, jó hazajönni. Szeretném átadni a Győri Keresztény Testvér Gyülekezetnek a szeretetteljes köszöntését. Monti ott a tavalyi évben letette a pozitív névjegyét a csendes napok keretében, és akármikor arról van szó, hogy jövünk Budapestre, akkor azt mondják, hogy vigyük el a köszöntést, és az is talán visszajelzés a Montinak is egy kicsit, hogy több ízben az alkalmakon nálunk úgy van, hogy az Isten tisztelet után lehet hozzászólni, vagy előtte bizonyságot tenni. Sokan idézik a nyári csendesétnek egy-egy mondatát, és ez azt hiszem így van jól. Azzal szeretném kezdeni, hogy beleestem egy csapdába. Épp múlt héten hallottunk egy vendégelőadótól azt a dolgot, hogy azt szeretjük mondani, hogy mi. Az olyan jól hangzik. Mi például bűnösek vagyunk. Az sokkal elfogadhatóbb, mint ha azt kell mondanom, hogy én vagyok bűnös. Adtam egy címet ennek az igehirdetésnek. És döbbenetesen veszem észre, hogy belesétáltam ebbe a csapdába, hogy valószínűleg ismerjük, egyet is értünk vele, de lehet, hogy nem tesszük. Hát ez nem rólatok szól, testvérek, rólam szól. Mert én most másodszor veszem elő ezt az igét, át is kellett dolgoznom, de a szívemet kéne jobban átdolgozni, hogy ez rólam szól. Egyes szám első szemébe. De döbbenet, hogy egy hét alatt elfelejtettem. De legalább most eszembe jutott. Azt hiszem, hogy tele van az életünk olyan dologgal, amivel egyetértünk, még talán ismerjük is, és valamilyen oknál fogva nem sikerül. Hát nekünk se sikerült ez a reggelünk, mert késéssel indultunk. És minden volt, csak szeretet nem volt. De legalább csöndbe voltunk a kocsiba. De érezzük, hogy az se az igazi. Tehát valahol azt gondolom, hogy Isten nem enged ki abból a szorításból, hogy nem lehet elméleti módon hozzáállni az igazi. Vagyis lehet, de nem jó. Legalább odáig jusson az ember, hogy beismerje azt, hogy valami hibázik. A győri gyülekezetben szerdánként vesszük a Mózes könyvét, most jelen pillanatban a 10 parancsolatnál tartunk, és a vasárnaponként vesszük a Máté evangéliumát, és érdekes módon ez a kettő nagyon közel esett egymáshoz, mire végeértünk a 10 parancsolatnak, akkor jött ez az evangéliumi rész, és úgy egyből az ember elgondolkozik azon, talán ebből a mostani helyzetünkből nem annyira kemény ez a kérdés, mint amikor ezt az Úr Jézusnak föltették. Ugye azt tudjuk a törvénnyel kapcsolatban, hogy az Isten adta Mózesnek, és ugye nem is akárhogy adta. Tehát ezt nem lehet azt mondani, mint Pál apostolnál, hogy a gyülekezet Pál apostolnak lett kijelentve, nem is az Úr Jézus mondta el, hogy hogyan is kell élni egy gyülekezetben, hanem egy emberen keresztül. A törvényt ből ki van vonva teljesen az ember. Maximum a Mózes postás volt. Mert ugye ott volt a 3 Mózes 32:15-ben, nekem olyan jó volt ezt újra átélni, hogy hogy is adatott ez a törvény, amiről itt ugye majd próbál egy farizeus, vagy írástudó kérdést föltenni. Azután megfordult Mózes, és lement a hegyről, a Hóreb hegyéről, kezében a bizonyság 2 táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, az írás is Isten írása volt a táblákra vésve. Szinte olyan szájba rágós, hogy mi történik itt. Hány tábla volt, melyik oldala volt megírva, ki írta, és azt is megduplázza Mózes, hogy kétség ne férjen hozzá, hogy ez Istennek a műve. És akkor utána az évszázadok során rárakodott még sokkal több, valami 643 ilyen értelmezés, kiegészítés, amit a törvényt magyarázók a zsidó nép elé tártak, és ugye az ember mondhatja azt, hogy ez nem Istentől származik. De valami miatt Isten még arra is rátette a pecsétjét az Úr Jézus Krisztusban. Mit mondott? Azt mondta, hogy amit mondanak az írástudók, azt megtegyétek. Amit csinálnak, hát azt ne. Tehát nem azzal volt a gond, hogy egy kicsit sok volt a parancsolat. Na de milyen az ember? Szeret egyszerűsíteni. Leegyszerűsíteni, de nem biztos, hogy ez csak egyszerűsítés, hanem egyfajta lényegkeresés is, hogy mi a lényege ennek a rengeteg törvénynek. Mert azért azt látjuk, hogy ahogy megyünk mi is tovább, már néha egy kicsit épp múltkor kellett szolgálnia arról, hogyha az ökör beleesik a kútba, meg szóval ilyen tiszta polgár törvénykönyvet olvastuk volna föl, mit kell csinálni, ki a hibás. Tehát, hogy rengeteg életviteli törvényt is adott Mózesen keresztül az Isten, és ugye ezt kiegészítették a zsidók, de mégis a törvény magva a 10 parancsolat. És a 10 parancsolat, ez Isten gondolata a számunkra, és mégis, amit most olvasunk, az még inkább ennek a, hogy így mondjam, az eszenciája. Az is érdekes, ugye mi vettük a Máté evangéliumában ezt korábban, hogy próbálják törbecselni az Úr Jézust, mert igazából az a cél, hogy őt megbuktassák, most így leegyszerűsítve ezt a kérdéskört, és most nem is egy farizeust küldenek, hanem egy írástudót, egy profit. Egy profit, aki reményeik szerint többet tud, mint az Úr. És ő teszi föl ezt a kérdést. Még egy rövid gondolattal a törvénnyel kapcsolatban, hogy az is érdekes, hogy amit most olvasunk, ez is mintha 2 táblának az eszenciája lenne. Az egyik oldalon van ugye a törvénynek az a része, az 1-től 4-ig parancsolat, amelyik szól az ember, Isten és az ember közötti dolgokról. A 6-tól 10-ig a kőtáblának a másik oldalán pedig ember és ember között. És az Úr Jézus válaszában is erre a 2-re fókuszál. És a írástudóra szeretnék visszatérni, csak egész pár gondolattal, hogy ez az ember nem kíváncsiságból, és főleg nem Jézus iránti tiszteletből fakadt ez a kérdése, hanem kísérteni akarta az Urat. És innen látszik az, hogy az Úr Jézus megint valami olyasmit tesz, ami váratlan. Tudjuk, hogy a Simon házában arra is válaszol, amit Simon gondol. Mert azt mondja, hogy ha ez proféta volna, akkor tudná, hogy ez a nő bűnös. Ezt csak magába gondolja, és arra ad választ az Úr Jézus. Itt pedig tudja. Én úgy gondolom, hogy van egy jó magyar mondás, ugye, hogy ő átlát a szitán. És itt nem. Itt a hitvitánál, hogy így mondjam, nem fedi föl azt, hogy mi az indok. Az Úr Jézus valahogy mindig máshogy csinál. Én biztos, hogy fölfedtem volna, hát tudom, hogy mit akar, és azzal gyakorlatilag a kérdés már úgy nagyjából el van döntve, ha kiderül, hogyha a kérdező nem tisztességes. Ezt látjuk riport műsorokban, éppen tegnap Ági olvasgatott nekem az újságból reggeli közben, hogy hát az egyik politikust kérdezte a riporter, és csak így fejezte ki, hogy minden kérdése mögött cikizés volt. Tehát úgy van az. Szóval az a kilógott a lóláb, hogy igazából nem riportot készített, hanem sarokba akarta szorítani azt a politikust. És én úgy gondolom, hogy az Úr Jézus ezzel nem ért, ezzel a biztos tudással. Ez megint inkább őróla mond valami nagyon sokat, mert a kérdés viszont jó volt. A kérdés nagyon nagy kérdés volt, gondoljunk abba bele, azt említettem, hogy abban az időben pont az Ószövetség, Új Szövetség határán vagyunk, ugyanezt kevesen tudják, illetve egy valaki tudja, az Úr Jézus Krisztus, illetve Bemerítő János, Keresztelő János biztos, hogy tudta, és a tanítványok is már kapizsgáltak valamit, de nem sokat. És ugye fölvetődik a kérdés, hogy na most melyik az igazi törvény, mi az, amire oda kell figyelnünk? És én azt hiszem, hogy azért érdemes ezt megnézni, mert utána valami olyasmit mond az Úr Jézus, ami leegyszerűsíti ezt a dolgot, hogy azt mondja, mint egy két láncszem, ezen függ minden törvény. Ha ez a kettő nincs ott, a többinek mintha nem volna létjogosultsága. Nem mintha a többire nem volna szükség, tehát ne essék félreértés, tehát nekünk mindegyikre szükség van, főleg az akkori kor emberének, nekünk már ugye ránk más vonatkozik sok mindenben, de alapvetően az Isten igéje, a tíz parancsolat vonatkozik ránk is. Tehát az Úr Jézus ebben a helyzetben úgy gondolom a válaszában számomra az jött le, hogy egyértelművé teszi mindenki számára, hogy mindkét szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség is, ami bekövetkezik, kapcsolat Istennel, az Úr Jézussal és embertársainkkal. Erről szól. És én azt gondolom, hogy ezt újra is jó megismételni, vagy végig gondolni. A felelet az Úr Jézusnak az 5 Mózes 6-ból érkezik szó szerint. Ezt az igét szó szerint idézi. A lényeg az első tagmondat szerintem, amikor azt mondja, szeresd az Urat. Én nagyon szépen köszönöm az énekeseknek ezeket az énekeket, mert én valahol ezt még nem is tudtam volna kiválasztani. Ehhez a témához ennyire jól, hogy szinte majdnem minden benne van, amit itt az Úr Jézus elmond. Viszont amikor ezt megértjük, hogy a törvénynek ez a lényege, hogy szeresd, és utána 100 másik sorban az van, hogy mit kell csinálni, megdöbbentő, mintha ellentétben lenne. Tehát meg kell tartani a törvényt, mert akkor lesznek az áldások Izrael népére, de valahol mégis sokkal fontosabbnak tűnik az, hogy szeresd a te uradat. És innentől kezdve már Ószövetség és Új Szövetség összeolvad a számomra. És akkor az a kérdés az embernek, hogy hogyan működik ez, ha ez így gondolta az Isten, hogy a legfontosabb az iránta való szeretet, illetve hát aztán majd a kiegészítés. Azt gondoltam, hogy csak azt lehet szeretni, akit ismerünk. Akivel rendszeres kapcsolatunk van, akit nagyon közelről ismerünk, és akivel sok időt töltünk el. Amikor ezeket a gondolatokat végighallgatjuk, akkor ezt is végig gondolhatjuk, hogy mennyi időt töltünk az Úrral személyesen. Láttam egy nagyon kedves keresztény filmet, és valaki, a hívő ember azt tanácsolta egy hitetlenkedő fiatal orvos hölgynek, hogy hát mi az Isten vezetése, most mi legyen? Azt mondja, kérdezd meg az Istent, menj Isten elé, és némulj el, hallgasd meg őt. Vajon miből áll az én és a mi Isten előtt való megállásunk? Én azt teszem észre, hogy ha nagy nehezen előveszem a szép listámat, amin sok ember szerepel, mert azt azért nem merem elővenni, mert az sok időbe tellik. De az is miről szól? Uram, ezt add meg, azt add meg. Jó kérés? Biztos jó kérés. Tudjuk, hogy vannak olyan kérések, amikről 100%-ig meg vagyunk győződve, hogy az Isten akarata. Mint ahogy az Évi is föltette, hogy egy kis ismerősének az életében változtasson valamit az Úr, világosítsa meg. Vannak a családban olyan emberek, gyerekek, rokonaink, akik nem az Úréi. Milyen jó lenne, hogyha elfogadnák. És akkor ez nem kérdés, hogy ez jó kérése. Na de a szeresd az Uradban nem az van, hogy csak kérünk tőle. Kell kérni? Kell. Hát pont erről volt szó. a bevezető igében, amit hallottunk Zolitól. De úgy gondolom, hogy ez a szeresd azért ezt tovább mutat. Aztán tudjuk-e, hogy ki a mi teremtő atyánk, ismerjük-e őt, aki méltó a szeretetünkre, mert az ige azt is mondja, hogy mivel ő előbb szeretett minket. Erről tudósít a Biblia. Aztán nem tudom, hogy ki volt idén a házasság hete rendezvény sorozaton. Mi voltunk egy alkalommal, ráadásul itt fönt Budapesten. Ennek a jelmondata az volt, hogy a szeretet kettős pont, szenvedély és döntés. Magyarul szeretni, és újra dönteni valaki valami mellett. Én úgy gondolom, hogy mintha erről beszélne ez a parancsolat, csak kicsit kibontja. Vajon az első parancsolatnál ugye a rendelkezésemre álló lehetőségeimből, lényemből szerethetem, és mellette dönthetek minden nap. Ez a vágyódás és a döntések sorozata az, ami a vele való kapcsolatot jellemzi. Aztán próbáljuk megnézni részleteiben, hogy most mit ír itt le az ige, és én egy jelzőre szeretném először felem a tekintetünket oda tenni, amit itten az énekben is énekeltünk, és ez a teljes szó. Ez a teljes szó, vagy perfekt, tökéletes, ez a minden, ez isteni mérték. És tudjuk, hogy az ember ugye ebbe a test, lélek, szellemnek a hármasságából áll, és mégis azt szoktuk mondani, hogy teljes szívből szeretünk valakit, vagy szívvel, lélekkel tesz valaki valamit. Ezt a kifejezést használjuk a magyarban is. És ugye az első gondolat a szív. És én arra a meggyőződésre jutottam, hogy ez a tipikus gondolkodás, amit a héber írásoknál mindig látunk, hogy valamit leír, utána valamit még hozzátesz, de azt ugyanazt mondja kibővítve. Én azt gondolom, hogy amikor a szívről beszél, akkor a további háromról is beszél, és ezt valahol úgy le lehet egyszerűsíteni, hogyha nem említjük ugye az elmét, a teljes lelket és a teljes erőt, akkor ha csak ezt mondjuk, hogy teljes szívvel, én szerintem azt is értjük. De az ige azt szeretné talán, hogy még jobban nem hogy megértenénk, mert nem ez a kérdés, hanem hogy előttünk legyen. Pálhegyi Feri bácsi szokta használni a szívvel kapcsolatban, hogy az értékrendünk centruma kifejezést. Hogy ő azt mondja, hogy az értékrendünk centruma a szívünk. Salamon azt mondja, hogy vigyázzunk a szívünkre, mert onnan indul ki minden élet. Példabeszédek 4.23. Hát én elég sok igét kértem, de gyorsan kihúztam, hogy ne húzzam a testvérek idejét ezzel, de egy párat szeretnék elmondani, nem azért, hogy megjegyezzük, hanem hogy érzékeljük azt, hogy Isten az ő igéjében ezt mennyire komolyan gondolja, hogy ez számunkra fontos ez a megközelítés. Azt mondja például Jeremiás 29.13, csak azért mondom, hogy aki esetleg fel akarja jegyzetelni, kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát úgy tűnik, hogy például az Istennel való kapcsolatnak egyik kritériuma a teljes szív. És akkor itt azért egy kicsit megállhatunk, hogy hogyan keressük mi az Urat, vagy hogyan keressük az ő akaratát, mert hogyha ez nincs meg bennünk, akkor lehet, hogy valamilyen módon elhomályosodik előttünk. Nem azért, mert Isten nem akarja megmondani, hanem bennünk van a hiba, a mi készülékünkben. Vagy egy másik ige az evangéliumokból, mert ahol van a te kincsed, ott van a szíved is. Ez azért jó ez a példa, mert nem kell sokat rajta gondolkodni, csak úgy el kell gondolkozni azon, hogy mi a számomra jelen pillanatban a legnagyobb kincs. Akkor biztos, hogy a szívem ott van. Aztán az Úr Jézus mond egy nagyon kedves dolgot, ami azért hát újra és újra leleplezi az embert, mert azt mondja a Máté 12.34-be, és ez ma reggel is úgy megjelent az én életembe, mert a szív teljességéből szól a száj. De igazából egy darabig tudjuk azt tenni, hogy azt mondjuk, amit szeretnének hallani tőlünk, mármint stílusban, vagy esetleg gondolatban is. De azt szokták mondani, hogy csak menjen el valaki egy kemény fizikai munkára, vagy álljon le egy kicsit sportolni csapatba, 10 perc után az állarcok lehullanak, csak kicsit meglöknek, egy kicsit megrúgnak, mint ahogy láttuk, bocsánat, láttam egy felvételt az utolsó nagy mérkőzésen a Fakupába, a Diego Costa, hogy akarja megharapni a másiknak a nyakát, mert ütni nem meri, és utána megpaskolja a vállát. De hát ezt a felvétel láttatja. Az indulat ott volt. Szív teljességéből szól a száj, minden tekintetben. Aztán a Róma 10:10-ben azt mondja, hogy szívvel hisszük, hogy megigazulunk. Ez valami olyan lényegi kérdés, amiben minden hívő embernek bizonyosnak kell lenni, hogy én Isten gyermeke vagyok, és örök életem van. Ezt szívvel tudjuk megtenni. Hát aztán van ennél szomorúbb ige is, a Máté 15:19, ha jól írtam föl, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok. Sajnos nem csak a jó, hanem a rossz dolgok is. És csak egy jó szövetségi igét hagytam ide a végére a szívvel kapcsolatban, amikor megvan bízva Sámuel, hogy válasszon királyt Izraelnek, akkor jönnek a Saul, a kisnek a fiai egyik a másik után, vagy Isainak, és ugye kiderül, hogy a legkisebb az, aki erre méltó, mert ugye Sámuel azt gondolja, hogy amelyik olyan szép szál legény, erős ember, hát biztos az lesz az a király, és az Úr azt mondja, az Úr azt nézi, ami a szívben van, nem azt, amit az ember, ami a szeme előtt van. Tehát ez lenne a szív része, és akkor ennek a kibontása lenne a teljes lélekből. Egy rabbinikus írótól írtam ki ezt a jegyzetet, egész lelkeddel azt írja ez a rabbi, készen kell lennünk arra, hogy feláldozzuk legrejtettebb vágyainkat, hajlamainkat Isten szeretetének. Ez a teljes lelkedből, ő azt mondja, a lélek, ami belsőnk, úgy, mint a szív is, és a minden döntésnek a középpontja. Érdekes, hogy azt mondja az Úr Jézus, a Lukás 14:26-ban biztos ismerjük, ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiú testvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ez a hozzáállás is a teljesség része a mi oldalunkról. Aztán azt is lehet mondani, hogy a gyűlölet az egyik értelmezés szerint a hátrébb helyezni valakit szeretetünkben. Ez tipikusan ott jelenik meg, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Ez inkább sorrendiségről szól. Meg ha ezt az Úr Jézus igét ilyen értelemben szó szerint vennénk, akkor a maradék családi szigetek is pokollá változnának, hogyha mi úgy gyűlölnénk, mint ahogy egy igazi gyűlöletre méltó bűnös bűnét lehet. De ugye nem erről van szó, nem a szeretet megvonásáról van itten szó, hanem hátrébb helyezni az Úr Jézus Krisztusnál mindenkit. És azt mondja az ige, hogy még saját magamat is. Hát én azt hiszem, hogy itt kezdődnek a nehézségek. Aztán utána azt mondja, hogy teljes elmédből, innen is szeretnék egy-két igét olvasni, itt is egy csomót ki kellett húzzam. A példabeszédek 4:21-et hoznám példának, ne téveszd szem elől, tartsd meg ezeket elmédben. Tehát a törvényeket, amit egy édesapa vagy édesanyja mond a gyermekének. Itt azt mondja, hogy tartsd meg. Aztán a Lukács 24:45-ben ugye a húsvét után az emmausi tanítványoknak, és megnyitotta akkor értelmüket, elméjüket, hogy megértsék az írásokat. Ott meg előző igében tartsd meg elmédben, itt pedig valaki megnyitja valakinek az értelmét. Aztán a Római 7:25-ben azt mondja, én az értelmemmel, elmémmel Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Tehát itten van egy kis ellentmondás a között, amit teszek, és ahogy gondolkodok. És aztán egy ilyen igét szeretnék a Róma 12:2-ből, amit nagyon szeretünk, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulás által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Én azt gondolom, hogy, vagyis ez nyilvánvaló az igéből, hogy csak az embernek adott Isten a teremtmények közül elmét, logikát, felismerést, következtetést, a tanulás, a megjegyzés lehetőségét, de nem öncélúan és nem a saját kezdtelésre. Ilyeneket olvastunk itt az előző részben, hogy megérteni az ő igéjét, Isten dolgait értelemmel felfogni, és azt, hogy az embernek az értelme megváltozhat. És én úgy gondolom, hogy amikor erre buzdít az ige, akkor arra akar fókuszálni az ige, az például az 1 Timóteus 1.4.7-ben, hogy mennyire nem szabad az érzelmeket, hogy így mondjam, szabadjára engedni, nem minthogyha nem volna rá szükség. Azt mondja itt az ige, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és józanság lelkét. Tehát az Úrral való kapcsolat akármilyen nagy hőfokon van, nem hiányozhat belőle a józanság, az elme tiszta állapota. Aztán a teljes erődből ez a 5 Mózes 6.5-ben szerepel, ahol ez van, ezzel ki van egészítve ez a lista, hogy teljes erődből. Aztán a Márk 12.30 is erről beszél. Tehát az a kérdés, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi és fizikai adottságainkat mire használjuk föl? Ebből mennyire szeretjük az Urat? Tudjuk-e mondani Dáviddal együtt, amit az énekben nagyon szépen mondtunk? Szeretlek, Uram, én erősségem. Vagy csak hiszünk benne, és tény szerint ezt elfogadjuk, vagy valahol a szívünk mélyén ebben kifejezést is tudunk adni. Vajon az mi anyagi forrásainkból mennyi jut az Úrnak? Ugye, de nem csak az anyagi, a fizikaiból. Mikor mondom valamire azt, hogy ráérek, és mikor mondom azt, hogy nem érek rá? Egy dologgal kapcsolatban. Aztán úgy gondolom, hogy ez az első parancsolat, amire az Úr Jézus azt mondta, hogy ez az első és nagy parancsolat, ez nem csak sorrend, hanem helyezés is. Ez van mindenek előtt. Minden parancsolat közül ez a legnagyobb és a legfontosabb, mert ez fejezi ki igazából, hogy mennyire szeretjük az Urat. Aztán érdekes, hogy az Úr Jézustól azt kérdezték, hogy melyik a nagy parancsolat, és ő gyakorlatilag azt mondta, hogy ez a nagy parancsolat, és ehhez hasonló. És úgy gondolom, hogy ez a másik nagy, én úgy írtam föl magamnak, aztán a jegyzetben is, hogy ez a másik nagy parancsolat ugye úgy szól, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ez a Mózes 2.20-ban nem szerepel. Ezt a 3 Mózes 19.18-ban olvassuk, amikor erről beszél Mózes, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Itt nem kell teljesítmény, itt sokkal nagyobb dologról van szó. Be kell emelni minden embert arra a szeretet szintre, ahogy én szeretem magamat. Érdekes, hogy vannak olyan hasonlatok a Bibliában, amik önmagában nem pozitívak. Például azt mondja az Úr Jézus, hogy ő úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Hát ebből nem azt kell levenni, hogy milyen szép dolog a tolvajlás, az Úr Jézus is ezt mondta. Hát itt is egyesek azt gondolják, amikor ezt az igét olvassák, hogy szeress fel a barátodat, mint önmagadat, lásd, szeretned kell magadat. Nem, ez hasonlat. Ez arról szól, hogy ezt nem tanítja nekünk senki. Az óvodás gyerek is úgy szereti magát, hogy csak az a játék kell neki, ami a másiknak. Szeretem magamat. Azt mondja az ige, hogy ide kevés az, hogy neki buzdulok, és teljes erőmmel, ám bár az Úr Jézus ezt mondja a János evangéliumába, új parancsolatot adok néktek. Ugye? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretelek titeket. De itt a hasonlat nagyon kemény. Most épp arra gondolok, hogy van egy ismerősünk Ágival, és utóbbi időben valahogy úgy néz ki, hogy nem akar köszönni. Vagy ha köszön, akkor ugye most kis túlzásra a bajusza alatt hölgy az illető, tehát nem. De valami nagyon nem tetszik. Én már készülök, hogy beszéljek vele, hogy mi lehet az oka. Mert valahol azt gondolom, először elöntött a méreg, hogy miért kell így viselkedni. És miért történik ez? És akkor rájöttem, hogy nem. Nem ez a kérdés, hogy nekem mennyire van igazam, vagy nincs. Magam mellé kell emelni. Meg kell tudnom tőle. És lehet, hogy tényleg tettem olyat, vagy tettünk, ami őt bántja. Itt nem az a kérdés, hogy kinek van igaza. Úgy kell szeretni, mint magamat. És ez nagyon sok kapcsolatra, nagyon kényesen érintett engem, mert úgy gondolom, a családban is vannak olyanok, akik átgázolnak rajtunk. Netán a közösségben, a csoportban, a gyülekezetben, más hívő testvérek szolgálatokban. Igen, lehet, hogy ez történik, de ebből ki akar emelni az Úr, mert úgy tűnik, mintha Istent idézőjelben könnyebb lenne szeretni. Ő hatalmas, ő végtelen, ő mindent tud, ő mindent megadott, ő előbb szeretett bennünket, tehát ott logikailag sincs semmi probléma, hogy őt szeressük. Ráadásul minden térnek meg kell hajolni előtte, vagy itt ezen a földön, vagy majd, amikor lesz a számonkérés. De a másikat, azt a másik bűnös embert, ezért volt nehéz szeretni az Úr Jézust is. Mert úgy tűnt szemre, hogy csak ember. Embernek ember volt, de igazából Isten fia is. Aztán ezt a tagmondatot, hogy szeressük önmagunkat, nagyon jól megmagyarázza Pál apostol, és akik házasságban élünk, ezt nagyon jól ismerjük legalább az igét. Férfiak is szeressék feleségüket, mint a saját testüket, és szépen megmagyarázza. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Tehát nincs olyan ember, aki gyűlölné az ő testét, az ő életét alapjáratban. És azt mondja, hogy úgy szeressük a feleségünket, de minden embert a maga helyén, hogy semmi szín alatt nem gyűlölhetjük. Egyszer, ha jól idézem, Augustinus mondta ezt a mondást, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Tehát, hogyha a szeretet megvan benned, akkor a törvényt betöltötted, ezt mondja az Úr Jézus is, és utána, ha szeretet van bennem, akkor bármit tehetek, de a szeretet nem bármire ad engedélyt, hanem a szereteten keresztül csak olyat fogok tenni, ami Istennek kedves és tetsző. A Máté 40. versben azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ugye, hogy a törvény summája és az összegzése ez a két parancsolat, mert ha ezek hiányoznak, akkor, ahogy már említettem, a többi parancsolatnak a megtartása üressé válik, és úgy gondolom, hogy valahol az fog visszaköszönni majd az elszámolásnál, amikor azt mondja az Úr, az ige, azt hiszem talán Pál apostol mondja, hogy minden kimondott hiába szóért is felelnünk kell. Mindenkinek meg kell jelenni Isten ítélő széke előtt, hogy elszámolásra kerüljön. Nem az üdvösség oldaláról nekünk hívőknek, hanem hogy mit tettünk. Ugye erről beszél az 1 Korintus 13 is, és számomra nagyon kedves ez a kifejezés, amit az Úr Jézus használ, és érdemes ugye ezen újra gondolkodni, hogy ettől a két parancsottól függ valami. Tehát, hogy ez a lényege, hogy ezt megjegyezni az én szívembe, gondolataimban, hogy nehogy a másodlagos dolgok legyenek fontosak a számomra, a külső, az udvariasság, amit nem mondanám, hogy nem kellene tartani. De úgy gondolom, hogy nem szabadna a hívő embernek magát a folyamatos haragnak átadni, a szeretetlenségnek. Nem szabad, hogy megtűrjük azt, hogy kérlelhetetlenek vagyunk, vagy gúnyolódunk valakivel kapcsolatban. Kis Ferenc professzor, az keresztény testvérgyülekezetnek az egyik alapítója mondta ezt a mondatot, ezt úgy újra és újra kóstolgatom ezt a mondatot. Azt mondta, hogy ha valaki ismeri önmagát, senki fölé nem helyezheti magát. Hát ez gyakorlatilag arról szól, hogy én vagyok az adós szolga, aki 10 000 talentummal tartozik. Akkor én hogy lehetek mérges és elvakult azzal az emberrel szembe, aki nekem 100 dénárral tartozik, mert az arányok ezek. Csak én ezt sokszor elfelejtem, és lehet, hogy elfelejtjük. És azt gondolom, hogy mint Isten gyermekei újra és újra jó végig gondolni, és úgy dönteni, ahogy ez a két ige meghatározza, és remélem, hogy több egyszeri nekifutásra az életemben több fog megjelenni. Az ige alapján azt gondolnám, az ige mérlegén megítélhetjük mindezeket a dolgokat, mennyire szerettük őt, mennyire szeretjük azokat az embereket, akikkel kapcsolatban vagyunk. Adja az Úr, hogy valamivel jobban, mint ahogy ide jöttünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ismerhetünk téged, ismerhetjük a te igédből a te akaratodat, a gondolataidat részben, és tudhatjuk azt, hogy mit vársz el tőlünk, és azt is hagyj köszönjük meg neked, hogy amit te elvársz, azt Pál apostol olyan egyértelműen fogalmazta meg, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban, aki bennünket megerősít, hogy ez sem magunktól van. Még az sincs magunktól, Uram, hogy akarunk valamit. Te munkád bennünk az akarást. Te rád van szükségünk, és arra a szeretetre, amelyik te feléd irányul, és embertársaink felé. Add, Uram, hogy ez újra és újra ott legyen az én szívem előtt, a szívünk előtt, hogy legyünk a te áldott tanítványaid, akik a szeretet révén másokat is ebbe a körbe vonzanak, és örök életet nyernek. Amen.